Szép napot mindenkinek, már is folytatódik a Pont Jókor, és vendégem továbbra is Barta Krisztina fejvadász, és tulajdonképpen jutottunk oda a munka folyamatban, hogy megkapod a megrendelést
egy
cégtől, társulástól, bármitől, hogy valamilyen típusú embert megtalálj, neked megvannak a jelöltjeid, erre is kitértünk, hosszú évek tapasztalata alapján van adatbázis, tudod, ismered a piacot, megvannak erre a megfelelő fórumok, ahol utána tudsz nézni, és nyilván olyan is van, amikor egész egyszerűen el kell kezdened keresni, ugye, ha jól gondolom, de az ugye a te vállalásod, hogy felkutatod. Na, és utána mi történik?
Egyetlen egy mondatot hadd mondjak még ehhez beszúrva. Azt szokták tőlem megkérdezni, hogy amikor a nulláról indulok, akkor mit mondok? Mert ugye, ha vadidegen embert kell megkeresnem, és nem rendelkezem róla semmilyen információval, csak tudom a nevét meg azt, hogy melyik cégnél mit csinál, akkor a céghez kell betelefonálnom. Vagy ott kell valahogy megtalálnom, ha a barátain keresztül nem találom meg. Na ezt az egy titkot hagyd ne áruljam el, hogy olyankor mit mondok, amikor valakit felhívok munkaidőben, és valójában azt szeretném tőle megtudni, hogy hajlandó-e váltani. Ez egy nagyon érdekes helyzet, hogy mi mindent kell egy fejvadásznak kitalálni, hogy ne tegyék rá a telefont,
ja,
hogy felkeltsem az érdeklődését.
Tehát, hogy ajánlattételig eljussatok egyáltalán.
Hogy eljussunk odáig, hogy beszélgessen velem, hiszen ha mondjuk ül egy értekezleten, vagy a főnökével van egy vidéki bortúrán, és nem tud beszélni, hogyan érem el azt egy vadidegen embernél, egy vadidegen jelöltnél, hogy felkeltsem annyira az érdeklődését, hogy aznap délután, másnap, harmadnap felhívjon engem, vagy azt mondja, hogy igen, meghallgatom, Krisztina, mit szeretne ajánlani. És ugye a pozíció komolyságától függően, illetve a megbízó igényeinek megfelelően sokáig titokban is kell tartanom, hogy melyik céghez keresek embert. Persze ennek az ellenkezője is igaz, tehát van, ahol úgy kezdődik a mondatom, hogy ehhez és ehhez a céghez, ebbe a pozícióba keresek embert, tehát mindkettőre van példa. Csak azt szeretném mondani, hogy mennyi sok minden van, amire figyelni kell.
Ezen a szinten bíznak az emberek a fejvadászokban?
Igen, maximálisan.
Oké,
igen.
Tehát ez nem az a szint, ahol mindenféle suskusmus, meg csalás, meg ámítás szóba jöhet. Csak
nem,
aki
nem.
Telefon miatt kérdezem.
Nem, nem. Az emberek alapvetően nagyon kíváncsiak. Tehát először is az érdekli, hogy miért ő? Hogy szereztem meg az adatait?
Hát nézd, egyébként ez egy eléggé jó pozíció, hogy felhívnak és engem akarnak, ha más nem, én is kíváncsi vagyok arra, mert mit tudnak rólam? Egy kicsi fény, vagy
hiúak az emberek.
Egy kicsi fény esse rám a saját fényemből kívülről is. Tehát ezt én is szeretném. Úgyhogy egyszer fel is hívhatnál így.
Csak hogy egy állást ajánlok neked.
Csak hogy eljátsszuk.
Jó, rendben, megtesszük.
Na igen, tehát hogy akkor itt
nagyon,
nincs bizalmatlanságok?
Nincs, nem. Az emberek kíváncsiak. Azon kívül én ugye bemutatkozom, engem le lehet káderezni, van egy honlapom, tehát hogy ez egy teljesen kinyomozható dolog, a telefonszámom elérhető. Tehát nem, sohasem volt még arra példa, hogy ki maga mit akar, hogy képzeli, menjen a csodába. Tehát ilyen nem volt. Az emberek kíváncsiak, az emberek szeretik, ha szakmailag őket jónak tartják, hogyha érnek valamit a piacon, és itt jegyzem meg nagyon röviden, hogy rengeteg kalandor is van, aki eljön, végigcsinál velem egy folyamatot, persze én ezt már nem engedem a sok év tapasztalata után, de aki kíváncsi, hogy ő mennyit ér, kíváncsi a piaci helyzetre, kíváncsi a jelenlegi bérekre, és aztán az utolsó pillanatban, amikor megérkezik az ajánlat, akkor azt mondja, hogy köszönöm, nem kérem. Jó, én idáig nem hagyom elmenni a dolgot, de rengeteg érdeklődő van, ez nagyon fontos, ez nagyon-nagyon fontos. Tehát létrejön a találkozó, a jelölttel, kétszer-háromszor lekáderezem, sokat beszélgetünk, én nagyon őszintén elmondom, hogy win-winre játszunk. Tehát én kiteszem azt, amim van, és kérem, hogy ő is tegye ki azt, amije van. Tehát én elmondom, hogy mi ennek a pozíciónak, munkahelynek, munkakörnek az előnye, esetlegesen elmondom, hogy mik a hátrányai, vagy mi az, amire én azt mondom, hogy figyelni kell, és ugyanezt várom el a jelölttől. Tehát mondja meg, hogy tervezi, hogy tartósan külföldre mennek, tervezi, hogy gyermeket fognak vállalni, alapvetően tervezi, hogy céget alapít, tehát, hogy hosszú távon ne gondolkodjak benne. Mert hogy a munkáltatók, bármilyen trendik is vagyunk, és 24-et írunk, igenis hosszú távon gondolkodnak. Senkinek sem éri meg fölvenni valakit fél évre, egy évre, és utána valakit újra elfogadni, megismertetni, betanítani, stb. Erre is persze van kivétel, illetve eltérés, amikor konkrét határozott időre keresünk valakit, helyettesítés címén, vagy projektre keresünk valamit, ami most látjuk a végét. Tehát, hogy ilyen is van, de nem ez a jellemző. A munkáltatók szeretik tudni, hogy most ide jön valaki, és hosszú-hosszú évekig a mi szekerünket fogja tolni. Átbeszéljük, hogy mi a pozíció, én megismerem valamennyire ezt az emberkét, mert írok róla egy jellemzést, és a már megszépített önéletrajzot elküldöm a megrendelőnek. Az esetek többségében 3-5 anyagot küldök egy 15 fős merítésből. Hozzáteszem tényleg zárójelbe, hogy 20 évvel ezelőtt pont 10-szer ennyi jelölt volt, most azért sokkal kevesebb a potenciális jelölt. És akkor a megrendelővel az a deal, hogy ő megnézi ezeket a jelölteket, akiket én már leszűrtem. Tehát ott már nincs az, hogy ezt nem kérem. Ott már nincs az, hanem ezt a 3-5 embert megnézik. Ami azt jelenti, hogy megnézi a közvetlen vezetője, megnézi, ha van HR-es, megnézi, van olyan cég, ahol ragaszkodnak hozzá, hogy a vezérigazgatóval is találkozzon, pedig egy értékesítő kollégáról beszélünk mondjuk, aki egy lesz a 6-ból, de a vezérigazgatónak ez fontos, hogy a céget kireprezentálja.
Abszolút érthető ez is.
Igen.
Ez attól függ, hogy a cég magáról mit akar kifelé közvetíteni, illetve a vezérigazgató mennyire akarja tudni, hogy kik ülnek ott.
Így van, kinek ad pénz, ki tárgyal az ő nevében, így van. Az esetek tömbségében ez egy két körös találkozó. Tehát egyrészt van egy személyes rész, ahol megpróbálják feltérképezni, hogy ki is ez az ember. Sokszor, ha vezetőt keresek, akkor készítettünk személyiségtesztet, ez teljesen része a folyamatnak. És aztán van egy szakmai megmérettetés. Vagy tesztet írnak, vagy egy szakmai vezetővel elbeszélget, de arra is van példa, hogy próbamunkát kap, tehát hogy elég sokrétű, sőt van olyan, hogy bemennek egy fél napra a céghez, szétnéznek, ott látja a gyakorlatban, hogy mondjuk hogy zajlik a termelés, vagy hogy milyenek az emberek, vagy hogy van elég fény, vagy a gépek 30 évesek, vagy 3. Tehát, hogy ő is döntési helyzetbe kerülhessen, valóban releváns információkat kapjon. És aztán, amikor megnéztek ezt a 3-5 jelöltet, akkor szűkül a kör 1-2 emberre, maximum 3-ra. Sokszor megkérdezik az én véleményemet, ki mellett tenném le a voksomat, ki mellett mi szól. Uh-huh. Az utolsó utáni pillanatig arra törekszem, hogy objektív tényeket mondjak az emberekről. Ennyi éves, ilyen a szakmai tapasztalata, itt dolgozott, ezt tudja, ezt nem tudja. De mindig eljutunk oda, hogy a megrendelő megkérdezi az én személyes benyomásaimat, és ott akkor annyit szoktam mondani, mert hogy ugye az elején beszéltünk arról, hogy mennyire vagyok én partvonalon kívüli, és objektív, és elfogulatlan. Tehát ott azért megszoktam mondani, hogy azt gondolom, hogy hosszú távon XY illik a csapatukba, vagy ön jobban fog tudni dolgozni ezzel és ezzel az emberrel. És akkor, ha a cég részéről megszületik a döntés, hogy melyik jelöltet választják ki, akkor készül egy írásbeli ajánlat a jelöltnek, amelyet én kapok meg, amely tartalmazza azt, hogy pontosan mit kell csinálni, mennyiért, és milyen távlatokban gondolkodhat. Ezt kiküldik nekem, aztán én továbbítom a jelöltnek, aki hivatalosan ezt elfogadja, vagy sem. Tehát írásban rögzítjük, hogy ő ezt elfogadja, vagy ilyen és ilyen változtatásokat szeretne. Mondok egy példát, a kafetéria az mindig egy kényes kérdés. Oda van írva, hogy 800 bruttó plusz kafetéria. Mit tartalmaz a kafetéria? Most benne van a havi bérlet, az utazási támogatás, vagy nincsen? Korlátlan az autó használat, vagy a mobiltelefon, vagy pulkár van. Tehát, hogy ezeket például szoktok pontosítani, és arra is van természetesen példa, hogy megszületik egy bér, és aztán elindul egy bértárgyalás.
Azt akartam pont kérdezni, hogy nyilván ez nagyon szubjektív, de mi az, ami még az embereknek nagyon fontos a bér mellett? Tehát mi az, ami a kafetéria jóha tartalmazza?
Ma már nagyon modern kafetéria rendszer van.
Igen, tehát ebben van, gondolom, régen magánegészségügytől kezdve.
Például biztosítást fizetnek családtagoknak, iskoláztatást. Tényleg? De mondok néhány szélsőséges példát. Ha te biciklivel jársz be hozzánk, akkor neked fizetünk azért. Mert mi egy környezettudatos cég vagyunk.
Ez van, igen.
Aztán rögzíteni kell, ami nem szó szerint kafetéria, de az egyéb részbe tartozik, hogy neked hány nap home office-od van. Nagyon sokan igényt tartanak a home office-ra. Igen. Van olyan munkáltató, ahol 4 nap home office van, és egyszer kell bemenni. Ugye a Covid óta nagyon megváltozott a...
Igen, igen, tudom, csak Covid óta nagyon sokan kifejezetten rühelik a home office-t, mert azt érzik, hogy nem tudják összeegyeztetni az életükkel, de természetesen valószínűleg ott van az is, akinek meg ez kényelmes.
Igen, 2 szélsőség játszik,
a nem tudja
2 összeegyeztetni
táborra. Alatt inkább azt értem, tehát aki nem tud otthon úgy koncentrálni, akármilyen okok miatt.
Ez nem csak a jelölttől függ. Tehát 2 táborra szakadtunk, tényleg nagyon sok home office-os cég van, például egy informatikai munkatárs, egy fejlesztő home office-ban remekül tud dolgozni. Uh-huh. De egy irodavezetői pozíciót nem lehet, vagy munkakört nem lehet home office-ból ellátni.
Igen.
Rengeteg olyan partnerem van, akik ragaszkodnak ahhoz, hogy itt legyen a jelölt éjjel-nappal, és rengeteg olyan van, aki azt mondja, hogy igen, minél többet home office-ban. Itt nagyon sok szempont játszik közre. Egyrészt az, hogy fönn kell tartani egy irodát, amelyet üzemeltetni kell, mindenféle rezsiköltsége van. Ugyanakkor igenis kell az együtt dolgozunk, mert ott működik jól a kommunikáció, ott áramlik az információ, ott van lehetőség arra, hogy most rögtön gyorsan meetingeljünk, most rögtön beszéljünk meg egy konkrét adott feladatot, hogyan tudjuk csapatszinten megoldani. Ezt millió és egy statisztika cikk bizonyítja, hogy elveszett az információ a COVID alatt. Közel sem tudtak annyira összehangoltan dolgozni a munkatársak. Tehát igenis kell a személyes jelenlét. Ha home office-ba dolgozol, akkor hajlamos vagy közben megfőzni, kiteregetni, levágni a füvet, tehát hogy a dolgozó legyen itt és dolgozzon. De sokan igénylik a személyességet, hangsúlyozom.
Tehát az meg a közösséget. Tehát valakinek egyszerűen, mert amit mondtál, hogy otthonról végezhető IT-s munka, tehát ugye eleve az IT-nak nagyon sok szektorában a monotonitás tűrés az alap, és az egyedül dolgozás fejhallgatóval képernyő előtt teljesen komfortos. Benne van szerintem ebbe az is, hogy ki mennyire tűri jól azt, hogy közössége nélkül van.
Az informatikusok, fejlesztők többsége remekül tűri.
Igen, 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 náluk ez
igen, szinte... igen, ők egy más világ, igen. De ez érthető. Ugyanakkor felnőtt egy generáció, vagy kialakult egy olyan nézet is, hogy olyan munkát szeretnék, ami a világ bármely pontjáról elvégezhető. Uh-huh. Ez már egy nagyon-nagyon más történet, de rengeteg, egyre több példa van erre, hogy ő ide jön egy multinacionalis vállalathoz, neki fog dolgozni az ő égisze alatt, látszólag ez a cég az USA-ban van, de ő, mivel a szülei a Kanári-szigeteken élnek, és ott apartmanokat adnak ki, ezért ő is onnan fog dolgozni, vagy ő szerelmes egy finn lányba, tehát ő Finnországból fog ennek az amerikai cégnek dolgozni. Sőt, meg se kell mondani, hogy te hol vagy, tehát ez nem tartozik senkire. Projekt, elküldött határidő.
Viszlát.
Ennyi. Így van, így van, így van, így van. De azért mondom, bőven vannak munkáltatók, akik igénylik a személyes jelenlétet, és ez azt gondolom, hogy így is van rendjén, az embereknek szükség van a személyes kommunikációra.
Te ott vagy ezeken a találkozókon?
Fele-fele. Tehát van olyan megrendelő, aki ezt kifejezetten kéri, igényli, van olyan, ahol én kérem, hogy ott lehessek, hogy véletlenül se csúszson félre a kommunikáció, és van olyan, ahol már visszatérő ügyfelem van, és azt mondom, hogy persze, megy a jelölt, kész, punktum, nem kell nekem ott lenni. Mondok 2 szélsőséges példát megint csak, ami miatt ragaszkodom ott, hogy ahhoz, hogy ott legyek. Elindultunk onnan, hogy gépészmérnököt keresünk, menet közben az egyik szakmai vezető azt mondta, hogy villamosmérnököt keresünk, és a végén egy mehatronikai mérnököt vettek föl. Tehát amikor nagy a szervezet, és sokan vannak döntéshozók, akkor simán előfordul, hogy elcsúszik, hogy pontosan mit szeretnénk. De olyanra is volt példa, hogy...
Azért ebben neked nagyon sok melód lehet a háttérben, nem stresszes ez egy kicsit? Vagy nem. Rá kell kondicionálnod
rá kell
magad,
hangolódni.
Hogy simán lehet az, hogy Krisztina, ma úgy ébredtünk, hogy mégis inkább ez és ez történjen, ilyen és ilyen ember legyen. Mennyire kell neked tényleg rajta tartani az események ütőerén a mutató
Jaj, oldat? Nagyon. Nagyon. Tehát az aktív keresési szakaszban abszolút napi kapcsolatban.
És a kiválasztásnál, tehát mi van akkor, hogyha minden szempontból papíron megfelel, és akkor oda megy, és nem szimpik. Vagy oda megy, és észreveszed, hogy nagyjából senki se szimpi. Van-e ilyen?
Van ilyen, igen. Nyilván 5-6 jelöltnél többet nem mutatok. Tehát ha mind az 5-6 rossz, akkor valahol félrecsúszott a kommunikáció, akkor csak valami szólsz. Baj van. És akkor megkérdezem, hogy elnézést, pontosan mit is keresünk? Uh-huh. Tehát én nem gondolom, hogy egy marketing vezetőnek feltétlenül szépnek kell lenni. De ha ez menet közben elhangzik, hogy legyen egy kicsit csinosabb, akkor ott én is leülök még egy beszélgetésre, hogy akkor most tényleg a szakmaiság dominál? Ezek egyedi esetek, nem jellemző, de volt már rá példa, hogy amikor a KK-n is csomót kerestünk, és akkor megkérdeztem, hogy valóban föl akarunk venni valakit, vagy engem tesztelünk, vagy a piacot teszteljük, mert hogy azért ez rengeteg időenergia.
De mire gondolsz, most szélsőséges esetről beszélünk, de mire gondolsz, hogy mibe köt bele? Aki végül is
hát
úgy
mindenbe bele tud kötni.
Úgy tűnik, hogy nem is akar.
Ez a galambszürke kosztüm, ez nem trendi. Vagy ahogy az ön körmei ki vannak lakkozva.
Ajaj.
Vagy tehát volt egyszer egy ügyfelem, azt mondta, tehát másfél órán keresztül beszéltük át a pozíciót, 4 oldalt írtam, és a végén azt mondta, tulajdonképpen nagyon jó lenne, hogyha vízöntő lenne az illető, mert én a vízöntőkkel tudok együtt dolgozni. És akkor mondtam, hogy akkor már csak a keresztnevet hagy írjam föl.
Hát
jó?
Igen.
Tehát, hogy, de ezek nagyon ritkák, tehát nem hát ez jó. A jellemző.
De
azért a 20 év alatt sok minden érdekességre volt példa, ez így van. Azt azért még elmondom, hogy van nagyon jó rész is.
Horoszkóp alapján preferálunk. Igen, egyébként, ha hiszed, ha nem volt ilyen élményem nekem is, tehát egy főnökömmel. Uh-huh. Őki elmondta, hogy a horoszkópom alapján mi nekünk milyen lesz a munkakapcsolatunk.
Ja. Volt olyan ügyfél, aki kielemeztette a jelöltet. Tehát hívott...
Az egy másik dolog, hogy kielemezteted, meg egy másik dolog, hogy megkérdezed, vagy ránézel, vagy megnézed, és azt fogod mondani, annélkül, hogy nullát beszélgettél volna, hogy ilyen és ilyen lesz a viszonyunk, és azt egyébként minősíted lefelé. Egyébként abban a pillanatban olyanná vált a viszonyunk, ezt azért mondanom kell, tehát én is mondtam, hogy innentől valószínű, valóban.
Így van, prejudikáltad és
test. Ennyi, igen.
Igen. Azért még egy pozitívumot mindenképp szeretnék elmondani, ahol régóta dolgozom, és megvan a bizalom, ott előfordul az, hogy most nem szó szerint, de mégiscsak azt mondom, hogy gépészmérnököt kerestünk, és találok egy nagyon jó mechatronikai mérnököt, aki olyan cégnél dolgozik, vagy dolgozott, ami releváns ezzel a céggel, és elküldöm az anyagát, és azt mondják, igen, Krisztina, érdekes lehet, megnézzük. És akkor vagy felveszik erre a pozícióra, amire eredetileg leszerződtünk, vagy az is nyitott marad, és felveszik még ezt az embert pluszba. Tehát, hogy nagyon ébernek kell lennem, hogy ki milyen szakmai múlttal rendelkezik, és hogy mit szeretne az én megrendelőm. Vagy ahol már régóta bedolgozom, ott nyilván tudom, hogy áll a pénzügyi osztály, hogy áll a marketing osztály, hogy áll a termelés, hallok füleseket, és ha találok valahol, vagy szembe jön egy jó ember, akkor azért azt kiszoktam ajánlani. Természetesen a jelölt hozzájárulásával.
A te sikered az nyilván az, hogyha ez a folyamat, amit most hosszan végigvettünk, abban mindenki jól érzi magát, megtaláljátok a megfelelő embert, el is helyezkedik, és mondtad, csak így a végére még ezt, hogy van, hogy te vállalod az utánkövetést.
Igen, és garanciát is vállalok és azokra az emberekre, akiket kiközvetítek.
És ezt miért teszed meg? Ezt meg kell tenni egy fejvadásznak?
Igen. Ezt a piac is így csinálja, mindenki más is így csinálja, tehát alap esetben benne van a szerződésünkben, hogy 3 hónap garanciát vállalok arra a jelöltre, akit kiközvetítettem, tehát ha ő 3 hónapon belül feláll, vagy elbocsátják, akkor adok helyette egy másik embert. De erre nincsen példa, mert hogy annyira körbejárjuk.
Hogy lehetetlen a rossz
tehát,
felületek.
Természetesen never say never, de hogy 3,5 hónap után, vagy 2,5 hónap után valakiről kiderül, hogy zugivó, és egyszer csak részegen megy be, vagy hazavitte a monitort. Nem mondom, hogy sose láttam ilyet, de azért egy alkoholista fölismerhető, vagy én megkérdezem minden jelöltől, hogy itt és itt és itt miért volt váltás, miért jött el, ő mond valamit, és amikor úgy érzem, hogy sántít, akkor én azt lekáderezem. Tehát, hogy kérdezted az elején, hogy ez mennyire sokrétű. Ebben van kommunikáció, ebben van pszichológia,
Igen,
tehát ha nem nézel a szememben, nem tartod a kapcsolatot, ha dobolsz a lábaddal, ha az órádat figyeled.
Testbeszédelemzés?
Ó, rengeteg, rengeteg. Tehát, hogy egy ponton túl a beszélgetés, hát ugye tudjuk, hogy a kommunikáció 4%-a a beszéd, az információ, bocsánat, az információ, ami a kommunikáció során létrejön. Tehát, hogy én azért a szememmel mindenkit átvilágítok, és még egyszer mondom, kicsit mindenkit le tudok kérdezni, ahol dolgozott, vagy amilyen ismerettségi körből ajánlották.
Jól érzed magad ebbe a munkakörbe, ami egyébként, amiben te saját főnök. Igen, én is azt érzékelem, hogy te ezt nagyon szereted. A saját főnököd vagy, de közben jó, szigorú is vagy magaddal, nagy komoly elvárásaid vannak, és komoly munkatempó.
Igen. Ebben a munkában jó ez a kiszámíthatatlanság. Tehát van, hogy 8 pozíció van, és van, hogy 2 van. Van, hogy éjjel-nappal önéletrajzokat nézek, és van, hogy csak örülök, hogy süt a nap. De a magam ura vagyok, nagyon sokféle emberrel találkozom, nagyon sokrétű egy feladat, és a lehető legjobb érzés az, amikor azt mondja a jelölt is, és a munkáltató is, hogy igen, köszönöm, erre gondoltam.
De jó.
És jól érzem magam, és azt hiszem, hogy a jelöltjeim és a munkáltatók döntő többségével hosszú évek óta tartom a kapcsolatot. Sőt, azt is elárulom, hogy volt olyan jelölt, akit már 3-szor eladtam.
Látod, én meg erre gondoltam, hogy így végigmenjünk ezen, és hogy ezt ismerjük meg, hogy ez milyen izgalmas világ egyébként. Nagyon köszi, hogy itt voltál.
Én köszönöm a meghívást.
Barta Krisztina fejvadász volt a vendégem itt a Pont Jókorban, ami ezzel most véget ért. Megköszönöm a figyelmeteket. Holnap 10 órakor jövök friss adással újra, addig is maradjatok itt a Rádió Cafén. Szép napot mindenkinek, sziasztok!